Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Ma kedd van, úgyhogy egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. Mondom is a témákat röviden az étlapról, kétségek az energetika fejlődési irányaival kapcsolatban, a kétségeket majd dr. Kádár Péter egyetemi tanár fogalmazza meg. Aztán beszélünk ma az új visszaélés bejelentési rendszerről is. A KCG Partners ügyvéroda szakértője lesz itt a stúdióban. 5 óra után pedig Turizmus Café különkiadás a rendezvény Restart konferencián. A rendezvényen a Turizmus Café különkiadása az atlétikai VB turisztikai hatásait vizsgálta szakértő vendégek részvételével. Ennek a felvételnek a szerkesztett változatát hallhatják majd 5 és 6 óra között itt a Monitor délutánban. Egészen 6 óráig, ha van kedvük, tehát rádiózzunk együtt.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ezt pár perce mondtam. A következő témánk nagyon izgalmas, kétségek az energetika fejlődés irányaival kapcsolatban, és azt is említettem, hogy dr. Kádár Péter egyetemi tanár lesz itt a stúdióban, Óbudai Egyetem villamos energetikai tanszék tanára. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és átküldött nekem egy 8-10 pontos ilyen gondolatébresztőt. Én meg azt mondtam önnek, hogy ezek olyan mainstreamben megfogalmazott alapigazságok, amiket azt gondolom, hogy egy átlag energia felhasználó az általában, hogyha meghallja, akkor bólint rá. A szélerőművek fontosságáról, a felesleges energia átmeneti tárolás akkumulátorban, mint megoldás, a villamosautók minden hatósága, szóval ezek olyan alapigazságok, amiket nem nagyon kérdőjelezünk meg egyelőre.
Üdvözlöm a hallgatókat. Úgy tűnik, hogy kicsiben nagyban olyan világot élünk, amikor a régi paradigmák felborulnak, mindent átértelmeznek, át kell értelmezni, nem is tudjuk, hogy kell értelmezni. Egy biztos, hogy energiára szükségünk lesz a következő évtizedekben, remélhetőleg évszázadokban, a villamos energiára is, és ezzel kapcsolatban most már nem csak a szakemberek, hanem mindenki megnyilvánul, és kinyilatkoztatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Én azt gondolnám, hogy a szükségességben egyetértünk, de felhívnám a figyelmet, hogy vakon elfogadni külföldi állításokat, vagy lefordítani azokat, óvatossággal kell ezt tenni, mert valóban kicsit az egész emberiség a vesztébe rohan éppen.
Melyik az a mondás, ami leginkább körültekintésre adna okot?
Néhány évvel ezelőtt éveken keresztül a széndioxidra koncentrált a sajtó, hogy ezt kell elkerülni, és minden, ami ezt elkerüli, az jó. Esetleg, hogyha drágább is, esetleg, ha többet fogyasztunk, esetleg, hogyha többe kerül, és nagyobb környezetterheléssel jár az akkumulátorok előállítása, akkor is vásároljunk villanyautót. Egy érdekes vizsgálatot végeztem, így mondanám egyszerű egyetemi hallgatókkal még 10 évvel ezelőtt, hogy megvizsgáltuk, hogy egy villamosautó, illetve annak megfelelő fosszilis üzemanyagúnak mekkora terhelése. És viszonylag kevés képzettséggel azt hozták ki, hogy nagyságrendileg azonos a kettő terhelése, talán egy picit a villanyautó jobb, ami azt jelenti, hogy ha az összes autót lecserélnénk, akkor is körülbelül ugyanaz lennénk, ahol most vagyunk. És amikor hát nagy megelégedéssel töltötte, hogy néhány évvel később a Kossuth Rádió német professzorokra hivatkozva és hatalmas intézményi áttétre, hogy gyakorlatilag ugyanezt az eredményt hozták ki. Ez csak egy példa.
Tehát a robbanómotor és a villanymotor az egál.
Nagyságrendileg.
Az, a nagy... az egész életciklust veszem?
Pontosan, van, pontosan. És én azt gondolom, hogy ez lassan most már közhely, és hát nagyon sokan foglalkoznak ezzel professzionálisan. Tehát ebből csak azt akarnám leszűrni, hogy az az állítás, hogy mindenki vásároljon villanyautót, az egyrészt nem megoldás a környezeti problémáinkra, másrészt valószínűleg bizonyos érdekcsoportnak egy nagyszerű dolog, és a széndioxid problémán kívül nem tudom, hogy lassan meghallja-e a ország, illetve a világ, hogy egy sokkal nagyobb probléma leselkedik itt ránk, és nem a széndioxidban fogunk először megfulladni, hanem egyszerűen alapvető anyagok el fognak fogyni. Magyarországon is egy veszprémi professzor, Gerencsér úr felhívta erre már a figyelmet, de máshol is, és hogyha nézzük ezt a ritka földfém problémát, akkor már úgy érezzük, hogy esetleg sóderből, homokból még Magyarországon van, de számos olyan nagyon szükséges, kis mennyiségben szükséges, speciális például a földfémből, nem csak, hogy Európában kevés van, vagy Amerikában, hanem pont éppen, hogy ez többségében Kínában van. Ami hát egyrészt a következő technológia fejlődést is, és itt térképet átrendezheti, és nagy kérdéseket vet föl.
Igen, és ráadásul, ha nem Kína, akkor 3-4 ország, ugye én nem nagyon értek hozzá, de a hírekből úgy tudom, hogy ezek a legritkább fémek általában 3-4 jó távoli országban vannak, és egy olyan hát zsarolási potenciált is jelenthet ez, mint akár most az olaj, vagy a földgáz, vagy bármilyen más energiahordozó.
És akkor, hogy közelebb érjünk a mai magyar folyamatokhoz, igazán nem kellett nagyon mélyre ásni ahhoz, hogy évekkel ezelőtt, amikor még szinte nem volt egyetlen napelem sem Magyarországon, azt megjósoljuk, vagy megbecsüljük, hogy körülbelül mennyit érdemes egészségesen telepíteni. Most én nem a gazdasági oldalát, ennek a beruházási vagy megtérülési oldalát említeném, hanem műszaki szempontból, mikor van egy 6-7 ezer megawattos fogyasztású ország, ebbe belerakhatunk 10 megawattot, nyilván akkor nem számít, bele lehet rakni 1-2 ezer megawattot, ez nyilván akkor már játszik, és most, mikor beszélünk arról, hogy 10 ezer megawattot, akkor igencsak el kell gondolkozni, ugyanis a mostani 4 ezer megawatt is előrelátható, de jelentős, mondjuk azt, hogy menedzsment, energiamenedzsment problémákat vet föl.
Ez a rendszer, amit mindig szoktak mondani, hogy nem bírja el a rendszer, tehát ezért álltak le a különböző pályázatok és sok minden más is, ugye?
Tulajdonképpen nagyon széles sávban mindig mindent meg lehet oldani, csak hogyha régi környezetre hozott szabályokat alkalmazunk, akkor előbb-utóbb ezek a szabályok a határokhoz érhetnek.
Kinövi őket, igen.
És egyszerűen csak mondjuk azt, hogy rendkívül drága, mert így hozták a szabályrendszert, mondjuk, hogy ezt le kell fordítani műszaki nyelvre, akkor a szabályozási energia, tehát amikor nem tervezve vagy valamihez képest nagyon-nagyon sok az egyik termelés, mondjuk a napenergia termelés, akkor itt egyéb trükköket, módokat kell bevetni, ami ilyen nagyon költséges.
És ezt csak adom egy kollégának az egyik előadását, hogy volt most olyan ország, nem tudom már melyik, amelyik csúcsidőszakban azért fizetett, hogy a napenergiáját elvigye valaki. Ő fizetett érte, mert nem tudta hova tenni, nem tudta tárolni, és ez gondokat okozott. Tehát tényleg valóban, hogyha a ló másik oldalon, de a szélerőműveknél talán ugyanez lehet a helyzet, nem tudom.
Abszolút paralel a helyzet. Egy érdekes, hogy egy kicsit ilyen bakugrámzsan történt a hazai megújuló fejlesztés, hogy mondjuk azt, hogy jól vagy lendületesen indult a szélenergia, de hát ez egy igen alacsony szinten megállt, megfagyott, és most már lehet azokat a hangokat hallani, hogy hasonló volumenű szélenergia telepítésre vagy erőmű telepítésre. Itt ugyanerről van szó, hogy a jelenlegi ez a ország fogyasztásának a beépített teljesítmény körülbelül az 5%-a a jelenlegi szélerőmű kapacitás. Ezt lehet növelni, abszolút jó dolog, műszakilag egyéb szempontból is támogatandó, de itt is érezzük azt, hogy igazán, mikor ilyen 3-4-5 ezer megawattokról beszélnek, akkor egyszerűen ez egyrészt problémákat okoz, és hát különböző számításokat, műszaki számításokat lehet végezni, hogy mi történik ilyen esetben. Nem célszerű. És még arra is felhívnám figyelmet, hogy általában ezt egyszerűen úgy szokták lezárni ezt a kérdést, hát amikor nagyon sok napenergia, szélenergia, akkor majd eladjuk és exportáljuk. De arra is kell gondolni, hogy azért viszonylag hasonló időjárás van a régióban, és az
ha
is...
nekünk igaz, sok van, akkor másnak is sok lehet.
Így van.
Bár csúcsidőszakok egybeesnek.
Ott más stratégia alapján fejlesztenek, tehát nem minden országban telepítenek ennyit ebben az időben, de csak azt gondoljuk, hogy például Romániában is igen jelentős már a szélenergia termelés, akkor én azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont.
Jó, hát akkor ne adjuk el, akkor tároljuk. Akkor jöjjön egy következő utcát, akkor akkumulátor, parkok, most már ugye erről van szó, szinte minden minden területen, hogy akkor majd, mert ezt el kell tárolni, nyilván majd éjszaka, meg mikor nem süt a nap, meg nem fúj a szél, akkor majd meg jól elővesszük. Egy átlag laikus ember, mint én, azt mondom, rendben van, hát az autó is így működik, nem? Vagy a kis házban, a kerti házban, ugye annak idén a 70-es években is így működött sok minden, ott volt az aks, és akkor arról ment a lámpa, meg nem tudom, világítás, sok minden más.
Hogyha nem teljesen a távoli jövőről, a nem létező eszközökről beszélünk, hanem a meglévőekről, akkor azt gondolom, hogy valóban számos eszköz van, ami többek közt a felesleges, vagy éppen felesleges villamos energia eltáralására alkalmas. Ezek ismert eszközök, nem csak az árát, hanem minden egyéb paraméterét ismerjük, tehát nem a levegőben beszélünk. Sajnos azt kell mondani, hogy egyelőre energiarendszer léptékben kizárólag a szivattyús tározós erőmű, amit hát mondjuk az, hogy feltaláltak, vagy hát sok helyen alkalmaznak. Ez egy nagyon jó dolog, ha lenne, és nem nyitnánk meg szintén azt a vidát, hogy most érdemes-e a viszonylag lapos és bizonyos helyen vízszegény Magyarországon helyet építeni. Ez egy külön hosszú történet, ennek a megtérülése és minden. De jelenleg ilyen nincsen. Ezzel szemben vannak többek között az akkumulátorok is, a közel hagyományos akkumulátor, tehát amelyben hát vagy ólomsavas, és hiába, hogyha esetleg lítium és hasonló dolgokból dolgozunk, azért mégis egy hagyományos elektrokémiai tároló, amelynek talán két jellemzőjét említeném. Az egyik az, hogy a normális méretek, amiket úgy beszélünk, az kettő nagyságrenddel kisebb, mint ami értelmesen használna a villamos energiarendszernek. És azok, amiket építenek, ezek nagyon jók, de alapvetően nem a primer energia tárolására, sokkal inkább szabályozásra és egyéb feladatokra alkalmazzák. A másik meg hát ez egy közhely, hogy ennek a költsége igen borsos.
Most ezt is hallottam a hírekben, most erre akarják ösztönözni a befektetőket, és már nem napelem parkba fektessenek be, hanem ennek az akkumulálásába, jól mondom, talán. Igen. Ez nem lehetséges? Igen. Tehát ott egy hatalmas, mondjuk ez mondjuk a termőföld problémát is fölvet már sok országban, a napelempark vagy termőföld, enni fogunk vagy melegedni, jó, de mindegy, de ez nem elképzelhető, hogy mellette egy óriási siló épül, és abban meg rengeteg akkumulátor? Megint laikus a kérdés, de ennek vannak határai, vagy ez most nem megvalósítható?
Ez pontosan oda jutottunk az első kérdés, hogy hát mindenki mondja, tudja, hogy ez a megoldás, és ha egy picit tovább gondoljuk, akkor eljuthatunk, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Nem csak azért, mert egy végülis egy régi megoldás típus ez az elektrokémiai akkumulátor, hogy ez egyáltalán nem újszerű. Sokkal inkább arról van szó, hogy nagyságrendileg ezeknek az életciklusa, szemben például egy tározós erővel, nem 100, hanem 10 év. Most lehet vitatkozni, hogy 11 vagy 12, és hát általában ezek nem annyira környezetbarátságos anyagok, ettől kezdve hát nem csak a létesítésük, hanem az utólagos feldolgozásuk is iszonyatos mennyiségű energiát és nem kevésbé speciális anyagokat igényel.
Biztos imádni fogja mind a csapos, mindig közbeszól. Erre meg azt hallottam, hogy van másodlagos felhasználás. Például az autókból majd kivesszük 10 év után, és fölrakjuk a háztetőre, és ott napelem lesz belőle. Ilyet is olvastam, ilyet is. Hát, erre az ember tud lelkesedni, mert milyen jó, 10 év után kap egy második esélyt.
Így van, ezt, és hát itt akkor vissza kell csatolnom, hogy 3 évvel ezelőtt pontosan az egyetemen csináltunk egy abszolút innovatív alkalmazást. Itt azt mondhatjuk, hogy itt 4 az 1-ben, ugyanis azt csináltuk, hogy egy olyan autóbeállót készítettünk, amelynek a teteje, egy ilyen solar carport, a teteje nagyon szép speciális transzparens napelemekkel volt ellátva, villamos autó töltő volt benne, mindemellett tudott hálózatról is működni, és a legeslegfontosabb és innovatív rész, hogy használt villamos autónak lítiumos akkumulátorát. Igen ám, de a problémát azért meg kell itt is említeni, hogy ha valóban 10 év után oda jut egy akkumulátor, körülbelül 10 év, és akkor már 20 évnél tartunk, de akkor aztán
nincs teljesítmény.
És hát akkor itt azt kell megint másik dolog, hogy hát szerencsére újságírók, mindenki tudja, hogy akkor most már többek közt a különböző darús és kinetikus és egyéb energetikus formák, ne adj Isten a homokban a hőtárolás formák. Hát legalább 2 tucat energiatárolási forma már ismerünk. Ez mind működik, ez nagyon fontos, hogy mind működik. Egyetlen egy probléma, hogy mindegyiknek fizika ismertek, a térfogat, a tömeg, az anyag felhasználása, költség, és ezek a paraméteré, illetve a leges-leges legfontosabb, hogy valamikor beruházásból mennyi energiát tudunk naponta eltárolni, vagy nem. És hát itt igen nagy különbségek vannak, csak példának említeném, hogy ezzel a külön helyzeti energiával működő darús energiatárolás tényleg nagyon jó, de elhanyagolható az a teljesítmény, amivel ő tudja emelgetni, meg engedgetni azokat a tömegeket, hát súlyokat. Tehát mi villamosenergia szempontból nem értékelhető.
Tehát a szaldó a végén nem nyerő, nem oké.
Igen, ugye? Illetve hát most például kéne ilyenből csinálni 500-at Magyarországon, most mondtam egy számot, ami látjuk, hogy nem erre van az előre.
Azt is írta, és ezt, erre van még egy pár percünk, mert szerintem ez a lényeg, mert ideig elmondta, ami a címben is szerepel, tanár úr, kétségek az energetika fejlődés irányával kapcsolatban. Rendben van. Ön meg azt mondja, hogy önmérséklet, takarékoskodás és az energiatárolás helyett vagy mellett szabályozott energiafelhasználás. Ezek is megfontolandó utak.
Hát én majdnem azt gondolnám, hogy nem ezek is, hanem főként ezek. Ugyanis nyilván nagyon kevés helyen tudnak egészen új és tökéletes akkumulátort kifejleszteni, és messze nem gondolnám, hogy mi majd ezt megmondjuk, hogy melyik a legjobb. Azt viszont látjuk, hogy önmagában ezek nem tökéletes irányok. Na most akkor felmerül a kérdés, hogy mit tud most ma tenni az ember, mert hát mindenki mondja, hogy sürgető a dolog, nem elég majd 80 év múlva foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hát önmagában nagyon kötöttek vagyunk, tehát sajnos közlekedünk, egyenlőre az autók többsége fosszilis üzemanyagot fogyaszt, tehát ezt sem tudom én feltétlenül otthon megváltoztatni. Csomagoló anyagokat fogyasztunk minden, tehát a környezetünk adott. Mi az, amit egy kis ember hozzá tud ehhez tenni, amivel esetleg jobbítani tudná a világot? Többek közt energetika, többek közt széndioxid kérdésben. Hát itt elsősorban az a típusú önmérséklet, amit, hogy most nagyon sok lehetőség van, de tényleg meg kell gondolni, hogy tényleg 24-25 órában kell lepörögni, vagy esetleg bármiben, bárminek a fogyasztásában, esetleg inkább az élvezeti értékére koncentrálva, és megfontoltan bizonyos mennyiségeket csökkenteni. A másik pedig a takarékosság. Mindenki, hogyha kicsit körbenéz akár a lakásában, valószínűleg talál arra példát, hogy fölöslegesen maradt a égve a villany, és nem akarnám sorolni ezeket a dolgokat. Tehát minimális beruházással vagy anélkül.
Figyelemmel.
Tudnak.
Igen, meg lemondással. Igen.
Na most ez gyakorlatilag a közvetlen energiafogyasztásra is kihat, de a közvetettere is, mert azzal, hogyha kevesebbet fogyasztunk, vagy tényleg megfelelő termékeket, akkor már is kisebb lesz mind az anyagfelhasználás, mind a széndioxid kibocsátás, mind az energiafelhasználás. És hogy szűkebb szakmámat tekintve mit lehetne csinálni? Például a jelen helyzetben, mikor néha borzalmasan sok a napenergia termelés, egy ilyen esős napon pedig pont az a probléma, hogy a tegnaphoz képest mondjuk több ezer megawattal nagyobb, ebből a szempontból hiánynak is nevezhetjük, mit lehet itt csinálni. Hát részben megvan már a megoldás, és ennek minden műszaki eszköze ez létezik. Tehát nem egy, hogy majd föltalálják jövőre, vagy 5 év múlva azt a speciális hardvert, nem. A ma működő viszonylag egyszerű telemechanikai, telekommunikációs megoldásokkal azt az elvet, ezt hívják DSM-nek is, tehát ezt a fogyasztói szabályozást, azt az elvet, ami régen az volt, hogy fogyasszunk több energiát éjjel, amikor olcsó és sok van, például itt gondoltak Paksra annó, és ez így is volt, ezt egy kicsit át kell írni, mondhatjuk ez egy paradigmaváltás, hogy fogyasszon akkor energiát, amikor éppen sok van. És abban az esetben, mikor éppen elszabadul például a napenergia termelés, de adja Isten, hogy a szélből is legyen így, akkor a berendezéseinket, és egyre több ilyen berendezés van, amit lehet szabályozni, vezérelni, ezeket hát fogyasztásra serkentsük, mintsem az, hogy fogjuk azt az energiát, nagyon drága berendezésbe betároljuk, majd hát egy átlagosan 80%-os hatékonyság hatásokkal vegyük vissza. És azért már itt tart az átlag technológia, csak példát mondanék, hogy a háztartási gépeinkből lassan most már nincs olyan mosógép, amit nem lehet késleltetni, nem lehet távol elindítani, ugyanúgy a hűtőgépet, a léghűtő, légkondíción berendezéseket, és egy újabb magyarországi, így mondom, veszélyforrásra hívom figyelmet, azzal, hogy egy érdekes és jó irány, hogy térjen mindenki át hőszivattyús megoldásra. Ez lassan, így mondanám, ez a kis bombácska, ez lassan ketyeg, mert valóban nem egy nap alatt lehet áttérni több ezer megawatt ilyen berendezésre, de ez elmúlt 3-4 évben, és messze mostani energiaválság előtt már elkezdődött ez a folyamat, gyakorlatilag az már nem trendi, sőt, esetenként nem is engedélyezik, hogy hanyamás gázzal fűtsenek. Ez viszont jelentős energiafogyasztás, és adott esetben ez teljesítménymérleget
is. Egy nagyon gyors átterhelő történt, és erre nagyon jó példa vagyok, csak egy fél perc, mert én is gázzal fűtöttem, és már nem tudtam kifűteni a házamat, az öreg házamat, ezért vettem két klímát, két és felett. És most megnő, iszonyan megnő az elektromos áramfogyasztásom, a gáz megcsökkent, és ezt nagyon sokan ugyanígy csinálták, aki megtehette. 10 000 éve, de lehet, hogy 100 000 éve, ez lehetett hőszivattyú, lehetett klíma, sok minden más. Egy hatalmas igény generálódott most villamos energiával, azt gondolom.
Abszolút, és hogyha kívülről nézve mondjuk laikusok el tudják képzelni, hogyha azt mondjuk, hogy átlagos háztartásnak átlagban, meg bizonyos ilyen fogyasztási időszakban, most mondok, számot legyen 2-3 kilowatt a fogyasztása, akkor ehhez képest régen a világítás eléggé kis teljesítmény volt, amit hát még kisebbé tettek a ledes berendezésekkel. Ezzel szemben a hőszivattyú történet az előző nagyságrendhez általában megduplázza, tehát 3-4 kilowattot tud hozzárakni. Itt van egy másik szempont, nem mennék bele, abszolút az energiafelhasználás, viszont az a nagyon fontos, hogy ez jelentős energiafelhasználás, gyakorlatilag egy nagyságrende több, mint a mostani villanyautók, elektromos autóknak az energiafelhasználása. Tehát az is egy ilyen újságírói dolog volt, hogy azért kell erőművet építeni, mert sok villanyautó lesz. Nem, ettől nagyon messze vagyunk még. Ezzel szemben itt van a küszöbön, hogy esetleg azért kell kapacitást bővíteni, erőműkapacitást.
Mert tölteni fogják az autókat, nem?
Nem. Pont ezt mondom, hogy annak az energiamennyisége kicsi, viszont a hőszivattyú történet borzasztó nagy, és arra is felhívnám figyelmet, hogy általában igaz, hogy nyáron is használjuk napsütésben a hőszivattyú hűtő részét, funkció. Tehát akkor éppen jókor sütana, de hát karácsony este ez kevésbé jellemző, és hát akkor is igen érdekes problémák keresztkezhetnek.
Jöjjön még tanár úr, jó, mert maradtak kétségek, és nyilván a megoldások is nagyon fontosak. Dr. Kádár Péter, egyetemi tanár, Óbuda Egyetem, Kandor Kálmán, villamosmérnöki kar. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, beszélgessünk majd legközelebb is.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.